Második fejezet. De biztos vagyok benne, hogy erre felé van, mormogta Macro Centurio, végig pillantva a Camulodunum rakpartjáról nyíló sikátoron. Valami ötlet? A hóban toporgó három társa összenézett. Kátó, Macro ifjú optiója mellett két fiatal nő ácsorgott, prémmel bélelt téli köpenyeikbe burkolózva. Mindketten benszülöttek az Icenus törzsből. Mindkettejük apja előre látta a napot, amikor Róma valamelyik császára úgy dönt, kiterjeszti birodalmát Britanniára is, ezért lányaikat ennek szellemében nevelték fel. Egy Galliából hozatott rabszolga már kiskorukban megtanította a lányokat latinul, amit ezért olyan dallamos akcentussal beszéltek, amelyet Kátó felettébb kellemesnek talált.
Nézd, azt mondtad, elvisztek minket egy kellemes kis kocsmába, kifogásolta az idősebbik lány. Nem fogom az egész éjszakát azzal tölteni, hogy fel alá mászkálok a fagyos utcákon, amíg meg nem találod azt, amelyiket keresed. Bemegyünk a következőbe, ami az utunkba akad, rendben?
Nézett a barátnőjére és Kátóra, heves pillantásával a beleegyezésüket követelve. Azok egyszerre bólintottak.
Biztosan ez az, felelte Macro sietve. Igen, most már emlékszem, ez az a hely.
Jobb lesz, ha ez az, különben hazamegyünk.
Rendben van,
emelte fel Macro a kezét, próbálva kiengesztelni a lányt.
Menjünk!
A csapat a Centurióval az élen elindult felfelé a város Trinovant lakóinak sötét házaival szegélyezett keskeny sikátorán. Talpuk alatt halkan ropogott a hó. Egész nap havazott, csak alkonyatkor állt el egy rövid időre. Camulodunumot és a környező vidéket csillogó, fehér, vastag takaró borította, és az emberek többsége a házakban kuporgott a füstölgő tüzek körül. A városnak csupán a legerősebb ifjoncai csatlakoztak a kocsmákat kereső római katonákhoz, ahol aztán egész éjjel iszogathatnak, énekelhetnek, és kis szerencsével talán még verekedhetnek is egy kicsit. A pénztől dagadozó erszényű katonák a Camulodunum főkapuján épp csak túl elterülő hatalmas táborból érkeztek. Négy légió, több mint 20 000 ember telelt a durván összetákolt fa és föld kunyhókban, türelmetlenül várva a tavaszt, hogy folytatódjon a sziget meghódítása. A tél különösen kemény volt, és a táborban veszteglő egyhangú árpa és párolt zöldség diétára fogott katonák nyugtalankodtak. Főleg, mióta a tábornok kiosztotta Claudius császár hadseregének szánt pénzadományát. A jutalmat azért kapták, hogy megünnepeljék a briton parancsnok Caratacus felett aratott győzelmet, és fővárosa Camulodunum elestét. A város lakói, jobbára a kereskedők és hasonlók lévén, gyorsan kiheverték a vereség okozta megrázkodtatást, és kihasználták a lehetőséget, hogy megkopasszák a küszöbük előtt táborozó légionáriusokat. Számos kocsma nyílt, gondoskodva arról, hogy a katonák hozzájuthassanak a helyi sörhöz, valamint a kontinensről hozott porhoz, amit azon kereskedők szállítottak, akik a jókora felár kedvéért hajlandóak voltak kockára tenni hajóikat a téli tengeren. A város lakók közül azok, akik nem húztak hasznot új uraikból, undorral nézték a kocsmákból hazafelé tántorgó, telitorokból dalolászó és az utcákon öklendező részeg idegeneket. Aztán a város elöljáróinak elegük lett, és küldöttséget menesztettek Plautius tábornokhoz. Udvariassan felvetették, hogy a rómaiak és a trinovantok közötti szövetség érdekében talán jobb lenne, ha a légionáriusokat nem engednék be a városba. A tábornok igyekezett olyan megértő lenni, amennyire a helyiekkel való jó kapcsolat érdekében kellett, ugyanakkor azt is jól tudta, a lázadást kockáztatná, ha megtagadná katonáitól, hogy levezessék indulataikat, amelyeket mindig kiváltottak a téli szálláshelyeken töltött hosszú hónapok. Végül sikerült egyességre jutniuk, és korlátozták a katonáknak adható eltávozásokat. Ennek következtében azonban a légionáriusok még vadabbul tivornyáztak, ha bemehettek a városba.
Itt is vagyunk, mondta Macro diadalmasan. Mondtam, hogy itt van.
A kőből épült raktár kis szegecselt ajtaja előtt álltak. A sikátoron kisé feljebb a falat egy ablak törte meg. A csukott ablak táblákat vörös izzás keretezte, és odabentről vidám társalgás hallatszott.
Legalább Meleg van odabent, jegyezte meg a fiatalabbik lány. Mit gondolsz, Budika? Azt, hogy jobban járunk, ha így lesz, felelte az unoka nővére, és a kilincs felé nyúlt. Gyerünk!
Makró, elborzadva a gondolattól, hogy a nő előtte lép be az ivóba, esetlenül Budika is az ajtó közé vetette magát.
Nos, kérlek, engedd meg nekem!
Mosolyodott el, próbálva illedelmes lenni. Kinyitotta az ajtót, és a szemöldökfa miatt lehajolva belépett. Társai követték. Füstös, áporodott meleg ölelte körül őket, a tűz és a fagyú mécsesek izzása ragyogásnak tűnt a sikátor sötétsége után. Néhányan az újonnan érkezettek felé fordultak, hogy szemügyre vegyék őket. A vendégek közül sokan szolgálaton kívüli, vörös, katonai tunikát és köpenyt viselő légionáriusok voltak.
Csukd már be azt az ajtót, kiáltotta valaki, mielőtt még lefagy a tökünk. Vigyázz a szádra, kiabálta vissza Makró dühösen. Itt hölgyek is vannak.
A többi vendég gúnyosan nevetett.
Hát tudjuk,
kacagott egy közelben ülő légionárius, belecsípve az üres kancsokat cipelő felszolgáló lány fenekébe. A lány felsikkantott és hatalmas pofont kevert le a katonának, mielőtt eltűnt a kocsma túlsó végében álló pult mögött. A légionárius megdörzsölte lángoló arcát, és ismét felnevetett.
– Ha, miféle helyre hoztál minket? – mormogta Budika.
– Hagyd neki egy esélyt. A múlt éjjel nagyszerűen szórakoztam itt.
– Hát, az biztos, hogy van hangulata – jegyezte meg Kátó. – Kíváncsi vagyok, mikor tör ki a verekedés. A centúrió sötét pillantást vetett beosztottjára, majd a két nő felé fordult.
– Mit óhajtanátok, hölgyeim?
– Helyet – felelte Budika mogorván. – Egyelőre egy hely is elegendő lesz.
Makró vállat vont.
– Tegyél róla, Kátó! Keres valami csendes helyet. Én addig gondoskodom az italról.
Még Makró utat tört magának a pult felé, Kátó körbenézve látta, hogy az egyetlen szabad hely egy rozoga asztal, mellette két paddal, közvetlenül az ajtó mellett, melyen az imént beléptek. Félrehúzta az egyik padot és biccentett.
Tessék, hölgyeim!
Budika elhúzta a száját a durván álcsolt bútor láttán, amit felajánlottak neki, és talán nem is ült volna le, ha unoka testvére nem nógatja gyorsan előre. A fiatalabbik, kerekarcú, kékszemű, barna hajú, Icenus lányt Nessának hívták. Kátó jól tudta, hogy a centúrió és Budika azért hozták magukkal a lányt, hogy őt szórakoztassa, míg az idősebb pár folytathatja különös kapcsolatát. Makró és Budika nem sokkal Camulodunum eleste után találkoztak. Mivel az Icenusok formálisan semlegesek maradtak a Róma és a betolakodókkal szembeszálló törzs szövetség közötti háborúban, Budika inkább kíváncsian, semmint ellenségesen tekintett a tengeren túli hatalmas birodalomból érkezőkre. A város elöljárói igyekeztek az új urak bizalmába férkőzni, és meghívták a római tábor tisztjeit, hogy vegyenek részt a lakomákon. Még a legalacsonyabb rangú centúriók is kaptak meghívásokat. Makró az első éjszaka ismerte meg Budikát. Először meghökkentette a lány őszinte természete. Úgy tűnt, a kelták visszataszító módon egyenlőként tekintettek a gyengébb nem tagjaira. A lány egyszer csak azt vette észre, hogy a centúrió mellett áll, aki pedig egy hordó közelében ácsorgott, amely olyan erős sörrel volt tele, amilyet Makró korábban még sosem ivott. Budika nem vesztegette az időt, és faggatni kezdte a férfit Rómáról. Nyílt közeledése láttán Makró először csak annyira figyelt rá, mint a többi lóarcú nőre, akik a briton előkelőségek közé tartoztak. Ám ahogy állt a lány kérdéseit lassacskán, kevésbé érdekelte a sör. Előbb csak kelletlenül, majd mind készségesebben válaszolgatott, miközben a lány egyre érdekesebb beszélgetésbe vonta. Makró végül már úgy társalgott vele, mint ahogy nővel korábban még soha. Az est végére a centúrió már tudta, hogy szeretne ismét találkozni ezzel a csodás Icenus lányjal, és e kérésének hebegve hangot is adott. A lány örömmel beleegyezett, és meghívta a férfit a lakomára, amelyet egyik rokona rendezett másnap este. Makró elsőként érkezett, és csendben, feszengve áldogált a hideg húsok és a meleg sör mellett, amíg meg nem jött Budika. Aztán elborzadva nézte, ahogy a lány, vele lépést tartva, egyik italt issza a másik után.
Mielőtt még bármit tehetett volna, a lánya válla köré fonta a karját, és szorosan átölelte. Makró körbenézve látta, hogy a többi kelta nő is hasonlóan pimasz módon viselkedik. Próbált megbékélni eme újonnan megismert kultúra különös szokásaival, mikor is Budika csókot nyomott a szájára. Makró egy pillanatra megrémült, és próbált kiszabadulni a lány öleléséből, aki a férfi vonaglását a szenvedély jelének vélte, így aztán még szorosabban fonta rá a karjait. Makró végül feladta a küzdelmet, és viszonozta a csókot. Szenvedéllyel telve, italtól kábán rejtőztek el egy sötét sarokban álló asztal alá, és egymás karjaiban töltötték az éjszakát. Kölcsönös vonzalmuk beteljesülésének csupán a sör kellemetlen mellékhatása vetett gátat. Budika azonban elég illedelmes volt ahhoz, hogy ezt ne tegye szóvá. Attól kezdve szinte minden nap találkoztak. Makró néha Kátót is elhívta, hogy csatlakozzon hozzájuk, főként, mert sajnálta a fiút, akinek első szerelmével nemrég végzett egy alattomos római arisztokrata. Kátó kezdetben csendesen és félénken viselkedett a lányjal, de Budika közvetlensége lassan őt is lefegyverezte, és mostanra órákig el tudtak beszélgetni. Makró ellenben úgy érezte, kezdik kiütni a nyerekből. Noha Budika azt állította, csak a felnőtt férfiakhoz vonzódik, Makró továbbra is nyugtalankodott. Ezért javasolta, hogy ezentúl Nessa is tartson velük. A lány talán lefoglalja majd Kátót, amíg ő tovább udvarolhat Budikának. A centúriót gyakran jár ilyen helyekre? Tudakolta Budika.
Ilyen kellemes helyekre nem túl gyakort a térbe, mosolygott Kátó. Tehát érezd magad megtisztelve.
Nessa nem érezte az ironikus hangsúlyt, és utálkozva fintorgott annak hallatán, hogy megtiszteltetésnek kellene vennie, amiért valami bajkeverő egy ilyen helyre hozta őket. Két társa csak a szemét forgatta a tekintete láttán.
Hogyan sikerült engedélyt szereznetek? Kérdezte Kátó Budikától. Azt hittem, a nagybátyád vérfürdőt akart rendezni akkor éjjel, amikor úgy kellett hazacipelnünk téged.
Én majdnem megtette. Szegény fickó, azóta nem a régi. Csak úgy engedett el minket, ha együtt maradunk azzal a néhány távoli rokonunkkal, akiket kísérőként mellénk adott.
De mégis, hol vannak ezek a kísérők? Húzta össze Kátó a szemöldökét.
Nem tudom, valahogy elszakadtunk egymástól a városkapu körüli tömegben.
Szándékosan?
Hát persze, mégis, mit gondolsz rólam?
Sosem merészelnék bármit is gondolni.
Ez nagyon bölcs tőled. A Prasutagus alig, ha nem összehúgyozza magát aggodalmában, kuncogott Nessa. Fogadok, átkutat majd minden kocsmát, ami csak eszébe jut. Ami azt jelenti, hogy biztonságban vagyunk, mivel drága rokonomnak, pontosabban szólva unoka fivéremnek, sosem jutna eszébe ez a hely. Kétlem, hogy valaha is bemerészkedett volna a rakpart mögötti sikátorokba. Minden rendben lesz. Ha mégis megtalál minket, akkor örjöngeni fog, kerekedtek el Nessa szemei. Emlékszel, mit művelt azzal az Atrebát fiúval, aki megpróbált szóba elegyedni velünk? Azt hittem, Prasutagus megöli.
Hát, bizonyára megtette volna, ha nem fogom le. Kátó idegesen fészkelődött. Ez a rokonotok, nagy termetű fickó.
Hatalmas termetű, nevetett Nessa. Szá! A hatalmas a megfelelő szóra. Csak hogy észben épp olyan gyenge, mint amennyire testileg erős, tette hozzá Budika. Tehát, ha véletlenül betoppan, ne próbálj magyarázkodni, csak rohanj.
Értem. Makró visszatért a pulttól, a tömeg fölé emelt kezeiben serlegeket és egy kancsot tartva.
Letette az agyag poharakat a durva asztallapra, majd udvariasan csordultig töltötte őket vörösborral.
Bor, kiáltotta Budika. Te aztán tudod, hogyan kell egy nőt kényeztetni, centúrió?
Elfogyott a sör, magyarázta Makró. Ez minden, amiük maradt, és nem adták olcsón. Tehát igyátok és élvezzétek.
Amíg még lehet, uram.
Mi a baj, fiú?
A hölgyek csupán azért lehetnek most itt, mert sikerült elszökniük egy felettébb nagy termetű férfi rokonuktól, aki valószínűleg épp őket keresi, és bizonyára nincs jó hangulatban.
Hát, ami nem meglepő egy ilyen éjszakán, vonta meg a vállát Makró. Ennek ellenére most már elég jól megvagyunk. Ég a tűz, van italunk és jó társaság. Ha mi mást akarhatnánk még?
Egy olyan helyet, ami közelebb van a tűzhöz, felelte Budika.
Na most pedig mondjunk pohárköszöntőt, emelte fel a centúrió a poharát. Ránk!
A szájához emelte, és egyetlen húzással kiürítette a poharat.
Ezt nevezem. Ki kér még?
Egy pillanat.
Budika követte a centúrió példáját, és kiürítette a poharát. Kátó tudta, hogy csak mértékkel ihat, ezért megrázta a fejét.
Ahogy akarod, fiú, de a bor épp úgy segít elfelejteni a gondjaidat, mint egy alapos fejbeverés.
Ha te mondod, uram...
Azt mondom. Különösen akkor, ha rossz hírt kell közölnöd,
nézett Makró az asztal fölött Budikára.
Miféle rossz hírt? Kérdezte a lány élesen.
A légiót délre küldik.
Mikor?
3 napon belül.
Hát ezt most hallom először, mondta Kátó. Mi történt?
Úgy vélem, a tábornok arra akarja használni a 2. légiót, hogy elvágja Karatakus a Tamassisztől délre húzódó menekülési útvonalait. A 3. légió eközben megtisztíthatja a folyó északi oldalát.
A Tamassis húzta össze Budika a szemöldökét. Az jó messze van. Mikor jön vissza a légió?
Makró valami üres, ám megnyugtató választ akart adni, de észrevette Budika fájdalmas arckifejezését. Rájött, hogy ebben a helyzetben az a leghelyesebb, ha őszintén beszél. Jobb, mintha Budika később az igazat megtudva neheztelne rá.
Nem tudom. Talán a hadjárat néhány évad a múltán, talán soha. Minden attól függ, meddig akarja Karatakus folytatni a harcot. Ha gyorsan meg tudjuk törni, akkor azonnal megalapíthatjuk a provinciát. De az a helyzet, hogy az a ravasz Kurafi állandóan gyötri az utánpótlási vonalainkat, miközben próbál egyezkedni a többi törzsel, hogy csatlakozzanak a velünk vívott harchoz.
Aligha hibáztathatsz valakit azért, mert jól harcol.
Csupán azért hibáztatom, hogy külön kell válnunk miatta,
nyúlt Makró a lány keze után, és gyengéden megszorította.
Reméljük, Karatakus elég okos lesz, és megérti, hogy sosem győzhet. Miután megalapítottuk a provinciát, kaphatok majd eltávozási engedélyt, és megkereslek.
Azt hiszed, ilyen gyorsan megalapíthatjátok a provinciátokat? Dühödött fel Budika. Ti rómaiak, semmit sem értetek. Karatakus csak a Katuvellauni uralom alatt álló törzseket vezeti. Sok törzs van még, amelyek többsége túl büszke ahhoz, hogy egy másik törzsfő vezetése alatt vonuljon hadba. Ahhoz pedig bizonyosan túl büszkék, hogy alázatosan behódoljanak a római uralomnak. Vegyük például a mi törzsünket, mutatott Budika magára és Nessára. Az icenusokat. Nem ismerek olyan harcost, aki arról álmodozna, hogy a ti Claudius császárotok alatt valója legyen. E persze, udvaroltok a törzsfőinknek azt ígérve, hogy szövetségeseitek osztozhatnak a legyőzött törzsektől szerzett zsákmányon. De figyelmeztetlek, abban a pillanatban, amikor megpróbáltok urainkká válni, a Róma légiói hatalmas véráldozattal fizetnek majd.
A lány hangja élessé vált, és szemei egy pillanatig dacosan csillogtak az asztal túloldalán. A szomszédos asztaloknál ülők feléjük fordultak, és a társalgás elnémult. Aztán az arcok elfordultak, és a lárma lassacskán ismét felerősödött. Budika töltött magának még egy pohár bort, és felhajtotta az italt, mielőtt jóval halkabban folytathatta volna a mondandóját.
Hidd el, ez a többi törzsre ugyanígy igaz.
Makró a lányt nézte, aztán bólintott, közben gyengéden ismét megfogta a kezét.
Sajnálom, nem akartam megsérteni a népedet. Őszintén mondom, nem bánok valami jól a szavakkal.
Budika ajkai mosolyra húzottak.
Semmi baj, majd csak kiengesztelsz valahogy.
Makró Kátóra pillantott.
El tudnád vinni ezt a lányt a pulthoz egy kicsit? A hölgynek és nekem beszélnünk kell.
Igenis, uram. Kátó érezte, milyen kínossá vált a helyzet, ezért gyorsan felkelt, és Nessa felé nyújtotta a kezét. A lány az unoka nővérére nézett, aki halványan bólintott.
Rendben van, mosolygott Nessa. Légy óvatos, Budika. Te is tudod, milyenek ezek a katonák. Szá, tudok vigyázni magamra.
Kátó ebben nem kételkedett. Sikerült eléggé megismernie Budikát a téli hónapok során, és együtt érzett a centúriójával. A tömegen át a pulthoz vezette Nessát. Az idős csapos, kiejtéséből ítélve Gall, nem a kontinens római divatját követte, hanem vastag, mintás tunikát viselt, míg hajfonatai a vállára lógtak. Poharakat öblögetett egy koszos vízzel teli dézsában, és felpillantott, amikor Kátó egy pénzérmét csapott a pultra. Megtörölte a kezét a kötényében, aztán csoszogva előre lépett, és felvonta a szemöldökét. Két pohár forralt bort, mondta Kátó, majd Nessa felé fordult. Megfelel? A lány bólintott. A csapos elővett két poharat, és a kormos tűzhely halványan izzó parazsa fölötti ütött kopott bronz üsthöz sétált. Az üstből gőz szállt fel, és Kátó még a pult mellett állva is érezte a sör és az emberek fanyar szagát elnyomó fűszerek illatát. A magas, vékony fiatalember lenézett Icenus barátnőjére, aki mohón figyelte, ahogy a Gall belemeríti a kanalat az üstbe, és megkeveri annak tartalmát. Az optió összehúzta a szemöldökét. Tudta, hogy meg kell próbálnia csevegni a lányal, de sosem volt valami jó az ilyesmiben. Mindig attól félt, hogy amit mond, mesterkéltnek vagy ostobaságnak tűnik. Emellett a szíve még nem készült fel erre. Nessa, noha személyiségét illetően Kátó csak találgathatott, nagyon is vonzó megjelenésű ám, a fiatalember még mindig Lavinia miatt szomorkodott. A szenvedély, amit Lavinia iránt érzett, tűzként perzselte az ereit, még azután is, hogy a lány elárulta őt, és bemászott annak a nyomorult Vitelliusnak az ágyába. Mielőtt Kátó megneheztelt volna Laviniára, Vitellius bevonta a lányt a császár ellen tervezett merényletbe, majd hidegvérrel meggyilkolta, hogy leplezze magát. Kátó rosszul lett, amikor ismét eszébe jutott Lavinia sötét haja, ahogy beletapad a lány elvágott torkából kiömlő vérbe. Jobban sóvárgott Lavinia után, mint korábban bármikor. Olyan gyűlölet ébredt benne Vitellius tribunus iránt, hogy nem tudott olyan bosszút kitalálni, ami elég szörnyű lett volna. Ám Vitellius visszatért Rómába, hősként kerülve ki a sikertelen merényletből. Amint nyilvánvalóvá vált, hogy a császár testőrei képesek megvédelmezni úrukat, Vitellius rátámadt a merénylőre és végzett vele. A császár a megmentőjének tekintette a tribunust, akinek nem tudott olyan jutalmat adni, amivel kellőképp kifejezhette volna a háláját és nagyra becsülését. Ahogy a semmibe bámult, Kátó ajka egyszer csak keskeny vonallá vált a keserűségtől, arckifejezése megkeményedett, megriasztva társnőjét.
– Mi bajod van?
– Sajnálom, elgondolkodtam.
– Azt hiszem, nem akarom tudni, mire gondoltál.
– Semmi olyasmire, ami veled kapcsolatos.
– Remélem is. Nézd, itt a borunk.
A csapos visszatért a pulthoz a két pohárral. Az ital kellemes illata még Kátó ízelő bimbóit is felizgatta. A Gall elvette a pénzt, és ismét a mosogató dézsához lépett. – Hé! – kiáltott utána Kátó. – Mi van a visszajáróval?
– Nincs visszajáró – mordult vissza a Gall a válla fölött.
– Ennyi az ára.
A vihar miatt kevés a bor.
– De
nem tetszenek az áraim? Akkor takarodj innen, és igyel máshol.
Kátó érezte, hogy a vér kiszalad az arcából, és a dütöl ökölbe szorultak a kezei. Kiáltásra nyitotta a száját, és épp csak sikerült visszafognia magát, hogy égtelen haragra gerjedjen, és darabokra szaggassa az öregembert. Miután visszanyerte az önuralmát, megrémült attól, mennyire elvesztette a fejét az imént. Szégyelte magát, és körbenézett, hogy lássa, felfigyelte valaki arra, milyen közel járt ahhoz, hogy bolondot csináljon magából. Csak egy valaki nézett felé, egy köpcös Gall, aki a pult túlsó végének támaszkodott. Éberen figyelte Kátót, és egyik kezét az övé lógó, fémveretes hüvelyben pihenő tőre markolatára tette. Nyilvánvalóan a vén Gall szolgálatában álló verőember lehetett. Az optió szemébe nézett, majd felemelte a kezét, és mutató ujját meglengetve, halványan elmosolyodott, figyelmeztetve a fiatalembert, hogy viselkedjen rendesen.
– Gyere, Kátó, van szabad hely a tűznél!
– vonszolta el Nessa szeliden a fiatalembert a pulttól, a téglából rakott tűzhely felé, amelyben frissen hasogatott fahasábok ropogtak. Kátó egy pillanatig ellenállt a lánynak, de végül engedett. Utat törtek maguknak a tömegen át, vigyázva, nehogy kilötyögtessék a forralt bort, és letelepedtek két alacsony székre, néhány másik vendég mellett, akik szintén a tűz köré gyűltek.
Mégis, mi volt ez az előbb? Kérdezte Nessa. Nagyon ijesztőnek tűntél ott a pultnál.
Valóban. Kátó vállat vont, majd óvatosan belekortyolt a gőzölgő italba.
Valóban. Azt hittem, rá akarsz támadni a csaposra.
Rá akartam támadni.
Miért? Budika azt mondta, te amolyan csendes ember vagy.
Az vagyok.
Akkor meg miért?
Személyes ügy, felelte Kátó élesen, aztán gyorsan megenyhült. Sajnálom, nem úgy értettem, ahogy hangzott, csak nem akarok beszélni róla.
Értem. Akkor inkább beszéljünk valami másról.
Mint például?
Nem is tudom. Találj ki valamit. Jót fog tenni.
Hát, rendben van. Budika unoka fivére, Prasutagus, tényleg olyan veszélyes, mint amilyennek gondolom?
Rosszabb. Több egyszerű harcosnál.
Kátó látta a lány ilyet arckifejezését.
Másféle hatalma is van.
Miféle hatalma?
Nem mondhatom meg.
Te és Budika bajba kerültök, ha rátok talál?
Nessa megrázta a fejét, és belekortyolt az italába.
Néhány csepp bor a köpenye elejére csöppent, megcsillanva a tűzfényében, mielőtt egy pillanat múltán felszívta volna a szövet.
Ó, hát kivörösödik majd az arca, és kiabálni fog egy kicsit, de ez minden. Ha Budika a szemébe néz, olyan lesz, mint egy kiskutya. A hátára fordul, várva, hogy megvakargassa a hasát.
Tehát kedveli Budikát?
Ahogy mondod, olyannyira kedveli, hogy az már visszataszító.
Nessa a nyakát nyújtóztatva átpillantott a termen az unoka nővére felé, aki az asztalon áthajolva végig simított Makró arcán. Aztán ismét Kátóra nézett, és bizalmasan suttogva folytatta, mintha attól tartana, Budika valahogy meghallja a szavait.
Maradjon köztünk, de úgy hallottam, Prasutagus beleszeretett Budikába. A tavasz beköszöntével haza akar kísérni minket a falunkba, nem lepődnék meg, ha megragadná lehetőséget, és megkérné Budika apját, engedje meg nekik, hogy egybe keljenek.
És Budika hogyan érez iránta?
Ó, bele fog egyezni.
Tényleg? Miért?
Egy lányjal nem minden nap fordul elő, hogy nőül kéri az icenusok következő törzsfője.
Kátó megfontoltan bólintott, nem Budika lenne az első nő, aki a társadalmi rangot az érzelmek fölé helyezi. Kátó úgy döntött, nem mondja el centúriójának az imént hallottakat. Ha a Budika elhagyja Makrót, és hozzámegy valaki máshoz, azt a lánynak kell elmondania.
Kár. Budika jobbat érdemelne.
Persze, épp ezért sürgölődik a centúriót körül. Talán szeretne annyit szórakozni, amennyit csak lehet, amíg még lehetősége van rá. Kétlem, hogy Prasutagus túl hosszú gyeplőre engedi majd, miután összeházasodtak.
Hirtelen recsenés hallatszott a hátuk mögül. Kátó és Nessa megfordulva látták, hogy a kocsma ajtaja kitárul és betoppan rajta az egyik leghatalmasabb termetű ember, akit az Optió valaha is látott. Amint a férfi kissé esetlenül kiegyenesedett, feje elérte a zsúptetőt.
A saját nyelvén dühösen káromkodva előrehajolt és beljebb lépett oda, ahol már nyugodtan kihúzhatta magát, majd végignézett a vendégeken. Hat lábnál jóval magasabb lehetett, szélessége pedig vetekedett a magasságával. Kátó torka elszorult a szőrös alkar tagadozó izmai láttán, és a végzet különös szeszélyeit ismerve valahogy sejtette, ki lehet a jövevény.